Tanítás alapjai. Tizedik óra. 2009. november 13-a.
Célkitűzések a tanításban.
Akkor Isten áldjon meg benneteket. És Schlinglop tanár úr óráját helyettesítem. És imádkozunk egyet, mielőtt elkezdik az órát. Drága mennyi atyánk, köszönjük neked ezt az órát. Köszönjük neked a Biblia iskolát. És kérünk téged, hogy áld meg minden egyes órát. Áld meg minden egyes diákot. Hétvége van, Uram, kavart fel a diákokat, elevenítsd, megfrissítsd meg őket, Uram. És kérünk téged, hogy elevenítsd meg a tanárokat is. Áld meg a házas hétvégét. Áld meg az embereket, ahogy utaznak, Uram. És adj nekik egy csodálatos időt. És minket megtaníts itt, Uram. És csak köszönjük neked. Drága nevedben, Jézus. Amen. Oké. Célkitűzések a tanításban, és ez lesz most a mai óra témája. És ezen belül... Ja, bocsáss meg! Te voltál, Martin? És ezen belül meg fogunk nézni egy-két dolgot. Megnézzük azt, hogy hogyan kell óravázlatot készíteni. Aztán hogyan választunk ki a megfelelő tanítási módszereket. És beszélni fogunk ma az ösztönzésről, illetőleg a motiválásról, ismertebb nevén. És gondolom, ezt már tanultátok, és tudjátok, hogy a keresztény oktatásnak mi a célja. Ki tudná megmondani? Igen, pontosan, hogy megváltoztassa az életünket, és hogy megtérésre vezessen, pontosan. És ennek a célnak érdekében az oktatásnak minden, amit tanítunk, annak négy pontnak meg kell felelnie. Úgyhogy minden, amit tanítunk, legyen bibliai alapú. Ez az első pont. Vagyis az igazságot tanítjuk. És függetlenül attól, hogy melyik tantárgyat tanítjuk, vagy milyen tantárgyat tanítunk, annak az alapja a Biblia kell, hogy legyen. Nem liberális teológiát tanítunk, hanem az igazságot. Mert az igazság képes arra, hogy megszenteljen. A János 17:17 szerint. És a szabadság az, ami, illetve az igazság az, ami szabaddá tesz. János 8:32 szerint. És hát az írás az az igazság, ugye? Úgyhogy minden, amit tanítunk, az legyen bibliai alapú. Aztán legyen Krisztus központú. És miért legyen Krisztus központi a tanításunk? Hát hét okot hadd soroljak föl gyorsan. Mert ő a kezdet és a vég. Jelenések 21:6. Aztán, mert ő az alap és a sarokkő. Efézus 2:20. Aztán, mert ő a mi kősziklánk. 1 Korintus 10:4. És mert ő az engesztelő áldozat a mi bűneinkért. És aztán azért, mert ő az engesztelő áldozat a mi bűneinkért. 1 János 2:2, ugye? Aztán, mert ő az üdvösségünk szerzője. Zsidók 5:9. Aztán, mert ő a mi békességünk. Efézus 2:14. És végezetül, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is a világban, 1 János 4:17 szerint. Ahogy ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Tehát ezért legyen Krisztus alapú a tanításunk, gyakorlatilag minden ő ráépül. És neki kell a központban lennie. Okay. Aztán a következő, hogy legyen tanilag helyes. És nyilván ugye itt arról beszélünk, hogy a kategorikus tan tanítjuk. És Máté 4:4 szerint Isten teljes tanácsát. És a következő pont, hogy a tanuló irányultságú legyen. Vagyis, hát nem öntjük ki a gyereket a fürdővízzel. Tanuló irányultságúnak kell lenni az oktatásunknak. Figyelembe kell venni az adottságaikat, figyelmi ciklusukat, a képességeiket, mert nem az a lényeg, hogy én egy órán mennyit tudok letanítani tanárként, hanem a lényeg az, hogy ő mennyit tud befogadni, mennyit tud megtanulni. Oké? Tehát a tanításunknak, amit tanítunk, legyen bibliai alapú, Krisztus központú, tanilag helyes és tanuló irányultságú. Oké? Megvan ez a 4 pont. Oké, ki tudna nekem válaszolni arra a kérdésre, hogy mi kell úgy alapvetően az oktatáshoz? Ha, tippeket? Például. Na, bravo. Bravo. Jó van, Fruzsi. Oké. Tanár, tanuló, igen. Igen. Igen, ez az egy elhanyagolható szempont, igen. Oké, nézzük meg akkor ezt egy pár pontban, jó? 7 pontot fogok megadni. Mi szükséges alapvetően az oktatáshoz? Ezt hogy merted megcsinálni? Mit képzelsz? Az óra után ünnepélyes keretek között megkövezzük Ádámot. Oké. Nézzük meg ezt a 7 pontot akkor. Tehát először is kell egy tanár, ugye, aki előad. Milyen legyen ez a tanár? Hívő, szellemmel betöltött, és nagyon fontos, és nem tudom, hogy tanultatok-e már róla, de az igének és a tekintélynek alávetett.
Who's to the word, and,
Ez egy nagyon lényeges pont, hogy az igének és a tekintének alávetett legyen. Aztán kell a tanuló, ugye, aki befogad, és nyilvánvalóan nála kell elérni azt, hogy a szellemi dolgokat is megértse, vagyis hogy először megtérjen nyilvánvalóan, mert addig nem érti a szellemi dolgokat, amíg a szelleme halott. Ugye 1 Korintus 2.14 beszél erről, hogy a nem szellemi ember nem értheti Isten szellemének dolgait. Aztán kell egy környezet, ez a harmadik pont. Egy környezet, ahol történik maga az oktatás. És ez eléggé determinálja, tehát meghatározza azt, hogy hogyan tudsz tanítani. Meresleg Krisztus nem csinált ebből ügyet. Ő ott tanított, ahol volt. Nem kellett neki egy high-tech csúcs technológiával berendezett osztályterem ahhoz, hogy tanítson. De minden esetre meghatározza, nagyon, nagyon erősen meghatározza a környezet, ahol tanítunk a tanítást. Ugye, ha szabad téren tanítasz, akkor egészen másképp kell tanítani, mint hogyha, mit tudom, stúdió körülmények között, vagy mondjuk egy ilyen körülmények között. Aztán szükség van az oktatáshoz tanmenetre. Tanterv tulajdonképpen, ez a tanterv, ami az oktatásnak a terve. Aztán szükség van célra. Ez szabja meg az oktatás irányát. És szükségünk van rövid távú célra és hosszú távú célra. Oké, például mi az oktatásnak a fő célja, hosszú távú célja a keresztény oktatásnak? Ma már egyszer elhangzott kétszer, hogy megváltozzon az életük, pontosan, hogy megtérjenek, eljutatni őket az érettségre, ugye? Aztán szükség van egy módszerre. Ez tulajdonképpen az, ahogy eljutok a célig. És végezetül szükségem van értékelésre, az oktatás elbírálására. És most ezen az órán meg fogjuk nézni azt, hogy hogyan, mi a cél, és hogyan, mi a módszer, hogyan tudunk felállítani egy tanmenetet és egy óravázlatot. Ugye látjuk, hogy kell egy cél az oktatáshoz. És hogyha, és ez nagyon egyszerű, hogy miért kell cél, azért, mert ha nincs cél, akkor nincs mit eltalálni.
Tudod.
Hallottam egyszer egy jó meghatározást, nem tudom, hogy eszembe jut pontosan. Azt mondja, hogy ha nincs célod, akkor bármerre mész, úgy érzed, hogy jó irányba mész.
És if you don't have a goal, then it doesn't matter which direction you're going, you always feel like you're going to the right direction.
És ez fedi a valóságot.
And this is so true.
Ha nincs célod, akkor bármelyik irány jónak tűnhet. Éppen ezért nagyon fontos, hogy legyen egy célunk. Mit akarunk tanítani, és mit akarunk, hogy a tanuló megtanuljon, és milyen eredményt várunk a tanulótól, és itt muszáj egy pillanatra megállnom. Milyen eredményt várok a tanulótól? A keresztény oktatásnak egyik jellemzője, hogy egy pozitív elvárásuk van a diákoknak, a diákok felé a tanároknak. És a diákok mindig az elvárásoknak fognak megfelelni.
And the students will always live up to those expectations.
Egy világi iskolába,
in a secular school,
ahol az első órán már beskatujázzák a diákokat, és beteszi különböző dobozokba. Abból az elvárásból nagyon lesz kiszakadni a diáknak. És végig azzal az elvárással lesz a tanár a diák felé, ahova beskatujázta. Köszönöm, drága vagy. De, és figyeljetek, ez egy nagyon fontos dolog. A diák egy idő után meg akar felelni annak az elvárásnak. Meg is akar felelni annak az elvárásnak. Ha az az elvárás tőle, hogy legyen lusta, akkor annak fog megfelelni. És ha az az elvárás, hogy legyen kiváló, akkor nyilvánvalóan annak az elvárásnak fog megfelelni. Hogy nagyon fontos, hogy megfelelő elvárásunk legyen a diákokkal szemben. Hadd mondjak erre egy példát. Az Amerikai Egyesült Államokban jó néhány évvel ezelőtt csináltak egy kísérletet. Egy kisvárosban összehívták a tanárokat, és azt mondták, hogy egy különleges program veszi kezdetét, és ki fogják válogatni a városban a legkiválóbb tanárokat és a legkiválóbb diákokat. És egy év alatt megnézzük, hogy milyen kiváló eredményre jutnak. Volt egy cél, már nem emlékszem pontosan, egy magas cél, amit megcéloztak, hogy ez lesz a cél. Kiválogatták a tanárokat, kiválogatták a diákokat, elkezdődött a tanév, és az év végére országos szinten valami hihetetlen eredményt értek el. De valamilyen ilyen eredmény. És miután értékelték a kísérletet, bevallották a kísérlet végzői, hogy se a tanárokat, se a diákokat nem a képességeik alapján válogatták ki, hanem véletlen alapján. Csak kihúzták a nevüket a kalapból. De mivel a tanárok felé is azt kommunikálták, hogy ők a legkiválóbbak. A diákok felé is azt kommunikálták, hogy ők a legkiválóbbak. Ezért mind a két réteg megfelelt az elvárásnak, és kiválót alkottak. Ezért nagyon fontos, hogy milyen elvárásunk van a diákokkal. Eleve beskatujázom, hogy ő egy hülye gyerek, vagy mindig a lehetőségeiben nézem őt. Mindig a lehetőségek. Krisztus hogyan néz minket? A bukásainkban? Szerencsétlenségeinkben? Bukdácsolásainkban? Nem. Lehetőségeink. Benne mivé válhatunk. és ez egy jó tanári hozzáállás. Úgyhogy ennyi a célról, hogy még egyszer összefoglalom, mit akarok tanítani, mit akarunk, hogy a tanuló megtanuljon, és milyen eredményt várok a tanulótól. És ennek értelmében egyetlen egy órára sem szabad bemenni cél és ennek megfelelő felkészültség nélkül. Igen, de van, köszönöm szépen, csak az én táskám az tisztára olyan, mint egy női ridikül, nem lehet benne megtalálni semmit. Itt van egy latin szó, ez a curriculum, és ez azt jelenti, hogy előírt pálya. Bocsánat, rosszul írtam föl, két R-rel kell írni. Előírt pálya. És ez tulajdonképpen nem más, mint az átadandó program, illetve átadandó tudásnak a programja. A megfelelő tudásanyagnak a programja, amit át akarok adni. És ez a tanterv gyakorlatilag. Mondhatjuk úgy is, hogy tanmenet. És ez egy egész szemeszterre, vagy egy egész évre szól. Ezt megfelelő módon megválasztotta a tanár, összeállította az órát. Nem sokára megnézzük, hogy miket vett figyelembe ennek az összeállításánál. De gyakorlatilag ez fogja az egész tananyagot tartalmazni, hogy egész évben mit akarok letanítani, vagy egy, ugye, bibliaiskolát véve alapul egy szemeszterben mit akarok letanítani. Oké? Tehát ez a tanmenet, kurrikulum előírt pálya. És a tanmenetnek a kritériumai, aminek meg kell, hogy feleljen, amikor csinálok egy ilyen tanmenetet, az három fontos pont. Amikor összeállítom a tanmenetemet, akkor annak meg kell felelnie az intézmény filozófiájának. Mit jelent az, hogy meg kell felelni az intézmény filozófiájának? Nyilvánvalóan egy keresztény iskolában, mondjuk vegyük a Káriszt, annak a zsibongójában vagyunk. Nyilvánvalóan a Káriszba egyetlen egy tanár sem vehet bele a tanmenetbe olyan dolgokat, ami nem egyezik meg ezzel a keresztény filozófiával, amit vall a Káriszt keresztény általános iskola. Nem taníthatok erkölcstelenséget, nem taníthatok mondjuk más vallásokról úgy, mint az a megoldás az életre. Illeszkedni kell az intézmény filozófiájához, annak, amit összeállítok, amit tanítani akarok. Aztán a következő pont az, hogy pedagógiailag helytállónak kell lenni. Pedagógiailag helytálló. Mit jelent ez? Nagyon egyszerű, tanítható legyen. ne egy elvont tudományos, mit tudom én, akármit állítsak össze, amit jószerivel még én sem értek, hanem nyilvánvalóan olyan legyen a tanmenetem, olyan anyagból álljon, amit könnyen, érthetően, világosan le tudunk tanítani. És ez a harmadik pont, ne csak egy elméleti dolog legyen, hanem a gyakorlatba átültethető legyen. Hatékony legyen. Okay? Tehát a tanmenet kritériuma megfelel az intézmény filozófiájának, pedagógiailag helytálló-e és gyakorlatban kivitelezhető, hatékony-e. A tanmenetet, amikor összeállítom, körülbelül ezt a képletet követem. Cél, módszer, értékelés, megint cél. Elmagyarázom, hogy mi ez. Ugye a cél, erről már beszéltünk, hogy ez meghatározza a tanításnak az irányát. Meghatároz azt, hogy milyen területen, milyen fajta tudást kívánok átadni. A tudás szintjén is különbözőek, tehát különböző módon tudom átadni a tananyagot. Átadhatom a tudás szintjén, az értelem szintjén, viselkedésben, vagy átadhatom úgy, hogy valamilyen képességet sajátítson el. Tehát az első dolog az, hogy meghatározom a célt, hogy mit, hogyan akarok átadni. Erről már beszéltünk, ugye? Aztán a következő pont, ez a módszer. Odaírhatjátok még zárójelben mellé, hogy foglalkozások. Ennek gyakorlatilag az a célja, az a lényege, hogy a célt milyen módszerekkel fogom elérni. Azon az órán belül milyen módszerekkel fogom elérni? Oké. Ebbe beletartozik olyan, hogy foglalkozások, ének, probléma megoldás, ügyességi játékok, esszé, stb. Nagyon fontos egyébként, hogy mindig csak olyan feladatokat lehet megkövetelni a diáktól, amit meg is tudnak tenni, amit el is tudnak végezni. Ez egy fontos dolog. Aztán az értékelés az az, hogy megnézem, hogy mennyit sikerült átadni az órából. Vagyis az óra végén felteszek kérdéseket. Esetleg íratok egy tesztet, egy rövid kis tesztet. De lemérem, értékelem azt, hogy mennyi ment át abból, amit át szerettem volna adni. És ez az értékelés, ez egyben a tanárnak az értékelése is, önmagamnak az értékelése is, hogy mennyire értem el a célt, mennyire tudtam elérni a célt. Tehát amikor megvan a kurrikulum, a tanmenet, akkor ezt felosztom ennek megfelelően órai anyagra, és ez lesz az óravázlat. Tehát van egy egész éves tanmenetem, és utána azt felosztom, hány óra van egy évbe, azokon az órákon mi a célom, milyen módszerrel fogok tanítani, nyilvánvalóan belekalkulálom, hogy értékelni akarom, és hogy mennyire tudom elérni a célt. Ez az óravázlat. És gyakorlatilag, ez egy eléggé száraz téma egyébként, de erről sokkal többet nem is nagyon kell tudnotok. Talán még annyit, hogy egy órának a menete az hogyan néz ki. Egy adott órának a menete az négy lépésből áll. Áttekintés. Vagyis megnézem azt, hogy eddig mit tanultunk. Akik járnak hozzám, vagy jártak hozzám órára, azok tudják, hogy az első 10 percet mindig arra szánjuk, hogy átnézzük, hogy az előző órán mit tanultak, és mi állotta meg a diákokat. Tehát van az elején egy áttekintés, aztán van egy bevezetés. Aztán utána van az új anyag. És a végén egy összefoglalás. Így körülbelül a célkitűzések a tanításban, gyakorlatról, így körülbelül ennyit kell tudnotok. Nézzük meg, hogy hogyan tudok megfelelő tanítási módszereket kiválasztani. Oké, megfelelő tanítási módszereknek a kiválasztása és annak elveiről fogunk most beszélni. Ahhoz, hogy a legmegfelelőbb tanítási módszert tudjuk kiválasztani, ahhoz a következő 9 pontnak kell megfelelnünk. Vagy legalább nem is megfelelnünk, de figyelembe kell vennünk. Ezt tényleg nekem töltötted? Nagyon drága vagy. Köszönöm. Köszönöm. Első pont. Ugye erről mostanáig beszéltünk, úgyhogy ezt csak megemlítem, hogy egybe legyen egy rövid és hosszú távú célunk. Aztán a következő pont, a létszám, amit figyelembe kell venni. Amikor a módszert választom ki, hogy milyen módszerrel tanítsak, egy lényeges pont, hogy mekkora az osztály, milyen nagy a létszám. Egy kis csoportot, 2-3-4 embert. Egészen másképp kell tanítani, mint mondjuk egy 200 fős tömeget. Úgyhogy a létszámhoz alkalmazom a módszert, a létszámnak megfelelően állítom fel a módszert. Aztán ugyanígy figyelembe veszem a teremnek az adottságait. Ez a harmadik pont. És mondjuk ennek van két alpontja. A teremnek a nagysága. Alkalmas-e a terem arra, hogy mondjuk játékokat, módszerként játékokat bevonjak az órába?
Is there room a good place to
Alkalmas-e arra, hogy megmozgassam-e az osztályt? Tehát ez egyszer a tanterem nagysága, a következő, ami nagyon fontos, a zaj szintje. Nem akarok nagyon mélyen bemenni, de azért egy picit minden kommunikációnak, mindenfajta kommunikációnak az egyik velejárója a zaj.
With every communication there is noise.
És háromféle zajról beszélünk.
And we can talk about three kinds of noise.
Vannak a fizikai zajok.
The first one is physical noise.
Aztán vannak a szemantikai zajok.
The second is semantical noise.
És aztán vannak a pszichológiai zajok. Most a mi esetünkben itt a fizikai zajok az, amik számítanak.
So in our case, it's the physical noise.
Mennyire zajos az osztályterem?
The classroom is noisy.
Ha, mit tudom én, egy forgalmas út kellős közepén van az iskola, ahol tanítok, és iszonyatosan zajos, akkor nyilván, hogy olyan módszereket nem fogok választani, amihez csend, adott esetben csendre lenne szükség. Mit tudom én, egymás fülébe sutyorogni, vagy valami ilyesmi. Hanem a zajszintnek megfelelő módszereket fogok igénybe venni. Okay? Ez volt a harmadik pont, aztán a negyedik pont, ami nagyon fontos, a rendelkezésre álló idő. Mennyi időm van arra, hogy alkalmazzam a módszereket, hogy a célt elérjem?
How much time do I have to accomplish my goal?
Aztán a következő.
And the next one?
Eszközök és felszerelések. Milyen eszközök és milyen felszerelések állnak a rendelkezésemre?
What kind of tools do I have in my classroom, which I can use?
Van egy digitális táblám. Vagy éppen mindig krétát kell keresnem, hogy tudjak írni a táblára. Milyen eszközök állnak a lehetőségemre? Aztán a következő, milyen forrásanyagokból dolgozom? Ez a hatodik pont. Milyen forrásanyagokkal rendelkezem? Ugye, csak vegyük a bibliaiskolát például. Hogy hát nem mindegy, hogy milyen forrásanyagból dolgozunk. Nem mindegy, hogy milyen forrásanyagból állítom össze az órát. És ennek megfelelően ehhez választom hozzá a módszereket is. Mondjuk a bibliaiskolában nagyon egyszerű a helyzetünk. Mert túlzottan sok eszköz és felszerelés nincs. Nincs is rá szükség, ne érts félre. Nem kritika volt, nincs is rá szükség. Itt, ami nagyon fontos, az a forrásanyag, hogy miből fogok tanítani. És hát nyilvánvalóan beszéltük, hogy az oktatásnak milyen központonak kell lenni. Biblia alapú és Krisztus központonak kell lenni, igen. Úgyhogy nyilván, hogy nekünk itt ez egyszerűbb, de mondjuk, ha esetleg úgy hozza a sors, hogy valahol iskolába fogsz tanítani valaha, ha van ilyen terved. Ha nincs attól, ez ne zavarjon még, ez előfordulhat. Akkor tudd, hogy ezeket figyelembe kell venni, milyen forrásanyag áll a rendelkezésedre. Okay, aztán a következő, a hetedik pont, hogy milyen korosztályt tanítok. Nyilván más korosztály kell egy alsóshoz, illetve más módszer kell egy alsós korosztályhoz, más módszer kell egy felsős korosztályhoz, és más módszer kell a felnőtt oktatáshoz. Isten értesen. Teljesen egyértelmű, hogy más és másféle módszereket fogok alkalmazni. Figyelembe kell venni, hogy milyen a koncentrálási képességük, milyen hosszú a figyelmi ciklusuk. Fontos, hogy milyen fogalmakat ismernek. Nyilván egy alsós tagozatban nem használhatok olyan fogalmakat, amit mondjuk egy felnőtt oktatásban már minden gond nélkül. Tehát figyelembe kell vennem a korosztályt. Egy nagyon-nagyon fontos tétel, a nyolcadik pont, hogy figyelembe kell vennem a csoportnak a klímáját, a hőfokát. Minden csoportnak van egy hőfoka. És ez nyilvánvalóan most előadói vagy tanári szemszögből nézve. Milyen az osztály összetétele? Milyen a tanároknak, illetve a diákoknak a motiváltsága? Hogyan figyelnek? Mennyire aktívak? Mennyire vesznek részt a munkában, közös munkában? Ezek mind meghatározzák azt, hogy milyen hőfokú az a csoport. Vannak ilyen nagyon hideg csoportok. Hála Istennek a bibliaiskolában ezzel nem nagyon találkozni. De úgy egyébként, hogyha egy általános iskolába tanítasz, sőt, ugyanaz a csoport sem mindig ugyanolyan hőfokú. Szerdán reggelente ott abban a teremben tartok áhítatot a káriszosoknak. És náluk is tapasztalom, hogy nem mindig egyforma a hőfokuk. De általánosságban az osztálynak van egy hőfoka. Aktív, részt vesznek, érdeklődőek, tehát egy mondhatnám azt is, hogy egy jó hőfokú osztály az amelyiket tanítom itt szerdán reggelente. De vannak olyan osztályok, ahol nagyon nehéz tanítani. Ahol fegyelmezetlenség van, ahol nincs figyelem, ahol érdektelenség van, félváról veszik a dolgokat. Ezeket hívjuk ilyen nagyon hideg osztálynak. Hideg a hőfokuk. Nehéz bármit is tenni, hogy felengedjenek. Úgyhogy a módszer megválasztásánál figyelembe kell venni ezt is. Nyilvánvalóan egy olyan csoport, amelyik nehezebben oldódik, sokkal közvetlenebb módszereket igényel, mint egy olyan csoport, ahol könnyebben oldódnak. Tehát a csoport klímája, hőfoka is nagyon fontos, és aztán az utolsó pont, hogy egyedüli tanár vagyok-e. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy az osztályt azt én tanítom egyedül, vagy alkalmasin csak az egyik tanára vagyok az osztálynak, és a többi tanárral tudok konzultálni, meg tudom beszélni. Te hogyan látod ezt az osztályt? Igen, neked is ez a vélem. Nagyon jó. Akkor ezt a módszert javaslod? Oké, akkor csináljuk. Ez a módszer, ez erre az osztályra jó. Ha egyedül vagyok, akkor nyilvánvalóan nekem kell ezt eldönteni, de ez egy nagy segítség, hogyha tudok konzultálni egy másik tanára. Amikor egyedül vagyok viszont, akkor nagyon fontos a kreativitás. Kreativitás. És következőkben erről szeretnék egy pár mondatot beszélni. Kreativitás. El sem gondolnánk, hogy tanárként mennyire fontos a kreativitás. Amikor ott vagy az osztályban, és a fél osztály már alszik, milyen módszert alkalmaz, hogy felébreszd őket, és ne hozd rájuk a szívbajt, és mit tudom, ne sértődjenek meg, ne legyenek meg szégyenítve, stb. 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 Úgyhogy néhány pontban most meg fogjuk nézni, hogy miért fontos a tanárnak a kreativitás. Miért van arra szükség, hogy a tanár kreatív legyen? És hát a legelső és a legfontosabb pont az, hogy a szeretet miatt. A szeretet miatt. Miért? Mert el akarom érni a másikat. Mert hatással szeretnék rá lenni. Mert az egész oktatásnak az a célja, hogy megváltozzon az élete. Hogy megtérjen és eljusson az érettségre. És ezt a szeretet kell, hogy motiválja. És ehhez igenis a kreativitásra van szükség. Úgyhogy ez az első pont, a szeretet miatt, mert el akarjuk érni az embereket. Aztán a következő, hogy mert mindnyáján egyedi alkotásai vagyunk Istennek. A 139. Zsoltárban olvashatod, Dávid azt mondja, hogy ott anyám méhében formált. Vagyis mindnyájunkat Isten egyedileg alkotott. Egyedileg alkotta az első embert is. Megfigyeltétek ezt? Minden, amikor nézed a teremtést, és Zsidók 11.6 is erről beszél, 11.3 is erről beszél, meg Zsidók 1.3 is erről beszél, hogy Isten a szavával alkotott, szavával alkotott. Egy Mózes 1-ben azt olvashatott, hogy szólt és lett. Szólt és lett. De aztán a második fejezetben ott egy csodát látsz. Az embert nem a szavával alkotta. Az embert a kezével alkotta. Efézus 2.10-ben azt olvashatod, mert mindnyájan Isten alkotásai vagyunk. Alkotni valamit az azt jelenti, hogy a semmiből valami értékeset létrehozni. A semmiből valami nagyon értékeset létrehozni. És ezt tette Isten. Leült a kertbe, fogta a föld porát, és mint egy szobrászművész elkezdett alkotni. És elkezdte megformálni Ádámot. És időnként ránézett, most még túl nagy a füle, lecsipünkből le egy kicsit. Az egyik lába hosszabb, akkor egy... És formálgatta, és figyelj, egyszer azt mondta rá, hogy így jó, ahogy van. Így tökéletes. Megalkotta az embert. És ugyanezt teszi velünk is az anyánk méhében. Formál, alakítgat, és egyszer csak rámond egy áment, és azt mondja, hogy ilyen lesz, és így megszülethet. És ezt csak közbevetőleg mondtam el, de ez egy jó alap ahhoz, hogy soha nem nézhetek egy emberre úgy, hogy az csúnya. Nincs csúnya ember. Nincs csúnya ember. Értitek ezt? Nincs csúnya ember, mert Isten azt mondta a megszületés előtt, hogy így vagy jó. Így vagy jó. Így vagy jó. Így vagy jó. Nincs. És tudod, az igen nagy büszkeség lenne, és nagy képűség, hogyha én felülbírálnám Istent. Amire ő azt mondja, hogy jó, honnan veszem én a bátorságot, hogy azt mondjam, hogy de csúnya. És még akkor is, hogyha három füle van. Akkor is. Mert Isten azt mondta, hogy így jó. Értitek ezt? Nincs jogunk megítélni embereket. Csak úgy nézhetek egy embertársamra, mint ahogy Isten néz ránk. Hogy mit mondott egy Mózes 1.31-ben? 30-ben, bocsánat. Ránézett a teremtő munkájára, és azt mondta, igen, jó ez. Igen, jó ez. Vagyis tökéletes. Figyeljetek, kacok! Ilyen szupit alkottam! Nézzétek meg! Gyertek, angyalok! Nézzétek meg! Miért? És aztán Jobb könyvében olvashatod, hogy ott örvendeztek az angyalok is. Te egy nagy buli volt, amikor megteremtette Isten a Földet. Oké, ez csak egy kis közjáték volt. Vagyis, hogy azért kell, hogy kreatív legyen egy tanár, mert mindnyájan egyedi alkotásai vagyunk Istennek. És a következő pont ebből adódik, hogy nem alkalmazhatunk sémákat. Tehát kreatívnak kell lennünk. Aztán a következő pont, azért kell kreatívnak lenni a tanárnak, mert azt akarjuk, hogy a diák is élvezze az órát. Élvezze a tanulást. Örüljön annak, hogy tanulhat. Ne úgy jöjjön be az iskolába, szerencsétlen. Már megint tanulnom kell. Hányan mentetek így iskolába? Már megint tanulnom. Én is közéjük tartoztam. Nekem is fönn a kezem. Én is így meg. Már megint tanul, már megint iskolába kell menni. És hát persze, hát azért beszélünk most a tanárról, mert tanárfüggő. Azért beszélünk arról, hogy miért kell a tanárnak kreatívnak lennie, mert nagyon erősen tanárfüggő ez a dolog. És ha szeretem a diákokat, és kreatív vagyok, és az ő érdekükben munkálkodom, akkor nyilvánvalóan megérzik ezt, és szeretnek arra az órára járni. Oké, és aztán azt hiszem van még egy pont, igen, ez is egy nagyon fontos pont, hogyha mi kreatívak vagyunk, tanárok, akkor ezzel kreativitásra tanítjuk a diákjainkat is. Szinte észrevétlenül megtanulják a kreativitást. Oké, ennyit a... És ugye hétig van az óra, ugye? Jól tudom? Oké, akkor dicsőség az Úrnak, még időben is vagyunk. Az időnk hátralévő részében az ösztönzésről fogunk beszélni. És ehhez felolvasok egy hosszabb verset. Igen, Uram, értek. Oké, 5 Mózes 30, 11. verstől. Mert a parancsolat, amelyet én a mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted, sem távol nincs tőled. Versenként jobb vagy?
Chapter 30 from verse 11.
Jó, akkor így mondom. Nem a mennyben van, hogy azt mondanád, kicsoda hák fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sem a tengeren túl sincsen az, hogy azt mondanád, kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sőt, felette közel van hozzád az ige, a te szádban és a te szívedben van, hogy teljesítsed azt. Lám, elődbe adtam ma néked az életet és a jót, a halált és a gonoszt. Amikor én azt parancsolom néked ma, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, hogy járj az útján, és tartsd meg az ő parancsolatait, rendeléseit és végzéseit, hogy élj és szaporodjál, és megáldjon téged az Úr, a te Istened a földön, amelyre bemégy, hogy bírjad azt. Ha pedig elfordul a te szíved, és nem hallgatsz meg, sőt, elhajolsz, és idegen isteneket imádsz, és azoknak szolgálsz, tudtotokra adom ma néktek, hogy bizony elveszitek, nem éltek sok ideig azon a földön, amelyre a Jordánon átkelvén bemégy, hogy bírjad azt. Bizonyságol hívom elétek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökben, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind magod. És gyakorlatilag ez az ige rész ugye a választásról beszél, egy választási helyzetről beszél. Isten itt arról beszél a népnek, hogy előtökbe adtam a jót és a rosszat. Válaszd a jót. És tanárként ez nekünk szól, hogy legelső sorban nekünk kell választani a jót. Legelső sorban. Addig nem tudom a diákjaimnak megmutatni, hogy mi a jó, addig, amíg én a rossz úton járok. A diákok figyelik a tanárukat. Figyelik. Függetlenül attól, hogy most kisgyerekeket, középsősöket, felsősöket vagy felnőtteket tanítasz. A pulpitusnál, vagy a katedránál látványosság vagy. Aki ezt nem akarja elfogadni, az nem menjen el tanítani. Egyszerűen ez van. Ez van. Tetszik, nem tetszik, látványosság vagy. Azon túl, hogy figyelik azt, hogy hogyan tanulsz, figyelik a felkészültségedet, ezen túl figyelik az életedet, hogyan beszélsz, hogyan kommunikálsz, hogyan öltözködsz. Egy csomó dolgot figyelnek. Ennek egy részét tudatosan, de egy jelentős részét tudatalatt figyelik a diákok. Nem is tudják azt, hogy most ő egy példaképet állít fel magának. Csak annyit fog belőle érzékelni, hogy mondjuk mai szóhasználattal élve, a tanár, de egy baromi jó fej. De egy jó fej. Tudod. És innentől kezdve már követed is azt az embert. Innentől kezdve már kezded egy kicsit másolni beszédét, gesztikulációját, öltözködését, viselkedését. A tanár, bocsáss meg, gyors vagyok? Ne haragudj. Az a helyzet, hogy ez nekem egy nagy kihívás, mert Pakson én mindig tolmás nélkül beszélek. És időnként fel tudom pörgetni magam nagyon. Csak szólj rám, fel vagy hatalmazva, vagy bokárugjál, ha nem bírsz már követni. Tessék? Ja, hát szerintem van erre egy kiváló személy, aki ott prédikálhat. Szerintem annál jobbat most mi nem is kívánhatunk, ami van. Úgyhogy én, ha itt vagyok, akkor szívesebben hallom őt, mint saját magamat. Ja, csak ha már ez így szóba jött, értem, mit akarsz mondani, és köszönöm, ez megtisztel, de... De csak így gondolkodtatok mostanában azon, hogy milyen hihetetlen kiváltságunk van. Hogy Pásztor Kende olyan hihetetlen módon fel van kenve. Olyan természet fölötti módon, amit... Azt szoktam mondani, hogy Pásztor Kendének nincsenek jó üzenetei. Csak nagyon jó üzenetei, csak Hallmark üzenetei vannak. Egytől egyig. És ez tényleg csak ámulatos, és ez egy nagy kiváltság, hogy Isten egy ilyen drága pásztort adott nekünk. Oké, tehát ott tartottunk, hogy nekem is először az életet kell választanom. Aztán meg kell mutatnom a tanítványaimnak, hogy mi az élet, és mi a halál közötti különbség. Mert csalóka a világ. Példabeszédek 14-12 mit ír? Van olyan út, ami helyesnek tűnik az ember előtt, de a vége a halálba vezet. A vége a halálba vezet. És tudod, ha gyerekeket tanítasz, vagy akár ha felnőtteket bibliaiskolában, ha egyszer valaha tanítani fogsz. Tudod, annyi mindent mutat a világ, de annyi mindent mutat a világ. Ami első ránézésre ilyen cukinak tűnik. Nagyon cukinak tűnik. Nagyon jónak néz. De a vége a halálba vezet. Vége a halálba vezet. Szellemi halál, tudod, akár fizikai halál, teljes megsemmisülés. Úgyhogy a tanárként ez felelősségünk, hogy megmutassuk a diákoknak, hogy mi a halál, mi az élet. Hogy ők is az életet tudják, a jót tudják választani. Úgyhogy tanítanunk kell őket az igazságra, tanítani kell őket arra, hogy van helyreállás. Csak gondolj bele, egy világi iskolába, és erről az óra elején beszéltünk, ha a diák az első-második órán csinál valami csint, vagy nem úgy néz a tanárra, hogy azt a tanár elvárja, akkor ő onnantól kezdve egy kategória az osztályba. A rendetlen, a jópofa, az ügyetlen, a béna, a nem tudom milyen kategóriába teszi be a tanár, tudod? És aztán abból nagyon-nagyon nehéz kihozni. Nincs a diáknak helyreállási lehetősége. Esetleg egyszer hibázik, és egész életére, vagy legalábbis amíg az iskolában van, az a hiba meg fogja bélyegezni. Nincs helyreállási lehetősége. De nekünk pont ezt kell tanítanunk. Pont ezt, hogy van helyreállási lehetőség. Bármikor. Pásztor Stevens ezt úgy tanította, hogy ez a visszapattanás. Tudod, elbuksz és visszapattansz. Abban a pillanatban. Nem fogsz ott fetrengeni a bukásodban. Nem fogsz önsajnálatba zuhanni. Hanem elbuktam, helyreállom. És ezt érteniük kell a diákoknak. Érteniük kell már gyerekkorban. Mert ez ad nekik lehetőséget a növekedésre. Ez ad nekik lehetőséget arra, hogy fejlődjenek. Hogy egészséges módon fejlődjenek. Hogy ne egy kényszer alatt összenyomva éljék az életüket, hanem tudod, elbuktam. Elrontottam. Hát van lehetőség. Javíthatok. Nem készültem fel erre az órára. Link voltam, mert mit tudom én, egy kedvenc filmem volt a tévében. Elvettem érte a megfelelő jutalmat, begyűjtöttem a cekát. De nem vagyok ezáltal megbélyegezve. Bármikor javíthatok, helyreállhatok, mehetek tovább. Értitek, mennyire fontos ez? Hihetetlenül fontos. Hihetetlenül fontos, hogy ezt érezzék. Oké. Jó. Miért, ugye, hogyha megnézzük ma a világot, sajnos beszivárog a keresztény oktatásba is, de mindenhol annyit beszélnek az ösztönzésről, a motiválásról. És szeretném föltenni a kérdést nektek. Szerintetek az oktatásban miért került ez most ennyire fókuszba, ennyire előtérbe a motiválás? Motiváljuk a diákokat. Motiválni kell a diákokat. És szabadon most bármit, csak hogy ami így eszetekbe jut. Mit gondoltok? Tanítathatlanok. Jó. Más hasonló? Oké, ez a világi iskolákban is. Jó, ez sajnos onnan szivárog, ott kezdődött. Tehát onnan szivárog be most a keresztény oktatásba is, hogy motiválni akarjuk a diákokat. És hát ott ugye nem jellemző ez az igazság, sajnos. Ja, oké, akkor menjünk. Egy pár pontot, pontosan egy hetes pontot. A fejlődés következtében, mármint így az emberek fizikai fejlődésének következtében, és annak a rengeteg sok impulzusnak köszönhetően, ami ér egy embert, lerövidült a figyelmi ciklus. A figyelmi ciklusnak hívjuk azt, amíg egy diák összpontosítani tud. És ez optimális esetben egy ilyen 30-40 perc lenne. Ezért vannak 45 perces órák. De ma ez lerövidült, ma 7-12 perc általában. A figyelmi ciklusuk, amíg egy húzamban koncentrálni, figyelni tudnak. Nyilván, tudod, erre vannak módszerek, hogy hogyan lehet a figyelmi ciklusát valakinek, tehát a figyelmét visszakapni, hogyan lehet ezt tágítani. De általánosságban beszélve ez az egyik ok, hogy lerövidült a figyelmi ciklus. Úgyhogy ezt próbálják motivációval felélénkíteni, illetőleg helyettesíteni. Aztán, amit így Attila pedzegetett, hogy megváltozott az erkölcs. Eltűnt a tisztelet hiánya. Nem akarnak tanulni, és nagyon nehéz tanítani őket. Figyelj! Az oktatás... Ti ezen az órán vettétek a Pálhegyi keresztény oktatásról szóló könyvét? Most annyi nem hoztad?
Okay.
Ő ír előre elég hosszasan. Lehet most kapni egy ilyen kis vékony füzet, ajánlom mindnyájatoknak, hogy vegyétek meg. Az a cím, hogy van-e keresztény oktatás, dr. Pálhegyi Ferenc. Nálam kötelező olvasmány volt, amikor én tanítottam ezt az órát. És tudod, az oktatás egy hihetetlen nagy öngolt rúgott magának azzal, hogy a tekintélyt elkezdte mesterségesen nyírbálni. Nyilvánvalóan ez egy nagyobb trend, tehát egy nagyobb projekt, hogy így mondjam. Nem az oktatásnak a projektje, hogy a tekintélyt nyírbáljuk, hanem az ördögnek ez egy komoly mesterkedése és munkája a világban, hogy a tekintélyt teljes mértékben megnyírbálja. És az ördög szemével nézve az egyik leggeniálisabb húzása volt, hogy az oktatáson belül is megnyírbálta a tekintélyt. Gondolj bele, milyen társadalom lesz az, ahol olyan diákok, vagy olyan gyerekek nőnek fel, akik egészen kicsikorban már megtanulták azt, hogy nem kell tisztelni a tekintélyt. Hogy nem tisztelem a pedagógus tekintélyét, nem tisztelem a szülőnek a tekintélyét, és sorolhatnám, nem akarok mélyen belemenni. Tessék? A piros lámpa tekintélyét, semmi, a kresznek a tekintélyét. De ami legfontosabb, ez az ember nem fogja tisztelni Istennek a tekintélyét sem. És erre megy ki a játék az ördögnek, ez a munkálkodása. Úgyhogy ez egy fontos pont, hogy ezt lássuk, hogy megváltozott az erkölcs, és ezért szükséges motiválni a gyerekeket. és innen kénytelen vagyok egy kicsit felgyorsítani, személytelenné vált az oktatás, ez a következő pont, főleg információt tanítanak, főleg az információra irányul az oktatás, és hát így ezért eléggé alul motiváltak a diákok. És meg a következő ponton lehet, hogy egy kicsit meg fogtok lepődni, de valós probléma, hogy versenyezni kell a showvilággal. Tanárként és ígérem, nem fogok most nektek hastáncolni, hogy egy kicsit motiváljalak benneteket, de miről szól ez? Miről szól ez? A gyerekek hogyan nőnek fel ma? Ki neveli a gyerekeket? Pontosabban mi neveli a gyerekeket? A tévé, pontosan. Pontosan, az elektromos babysitter. Az elektromos babysitter. Anyuka, apuka benyomja, a gyereket leülteti el, és mindenki csinálja maga dolgát. A gyereket majd a televízió felneveli. És ott a showvilágot látja. Ott látványosságot lát. És amikor bemegy az iskolába, ott meg az életont szürke tanárját látja. Tudod? Versenyezni kell ezzel. Valamilyen szinten versenyezni kell ezzel, hogy motiváltabbak legyenek a diákok. Ez első hallásra így nevetségesnek tűnt, de sajnos ez nagyon is valós probléma. Aztán a diákokra nagyon nyomás. Rengeteg a tananyag, nagyon magasak a követelmények. Össze vannak nyomva a diákok. Családi problémák, ez a következő. A diákok feszülten, gyomorgörcsel mennek be iskolába, mert otthon megint ölte magát, ölték egymást anyu, apu. Tudod, és ebből a közegből megyek be az iskolába, hogyan legyek motivált, hogyan legyek, tudod. Úgyhogy ez a, és az utolsó az a rossz önkép. Figyelj! Ma, és hát ez már ez a trend egy ideje működik, megy. De a gyerekek úgy nőnek fel, hogy nem kapnak elég szeretetet. Nem kapnak elég figyelmet. Nem kapnak elég törődést. És ezért a legtöbb gyermek úgy nő fel, hogy én értéktelen vagyok. Tudod, az értéknek a fogalmát a gyermek már nagyon kicsi korában fel tudja fogni. És ezt ő úgy éli meg, hogy amivel anyu meg apu sokat foglalkozik, az értékes, amivel keveset foglalkozik, az értéktelen. Úgyhogy ha minden egyéb, ami nálamnál több időt vesz igénybe anyunak, apunak, az nálamnál értékesebb. Ezt így élik meg a diákok. És ezért egy nagyon-nagyon rossz önképpel nőnek fel. Önbecsülés hiányával nőnek fel. És nem tartják magukat értékesnek, semminek, ezért nem is akarnak befektetni saját magukba. Nem fogok tanulni, mert én egy senki vagyok, egy értéktelen vagyok. És nyilván ez nem tudatos szinten zajlik a gyerekben, ez tudat alatt zajlik benne. De ez az egyik legfőbb oka, hogy a diákok nem tanulnak, alul motiváltak, mert rossz az önképük, és úgy néznek a saját magukra, hogy ebbe az alakban nem érdemes semmiféle energiát belefektetni, hiszen ez értéktelen. Apa se fektetett bele soha semmi energiát, anya se fektetett bele soha semmi energiát, akkor én mi a szösznek tegyem? Akkor én minek tegyem? És ez nagyon szomorú, és ez hihetetlenül szomorú. Nemzedékek nőnek így fel. és tudod, ezek a rossz önképű gyerekek rossz önképű felnőttekké válnak, akik még rosszabb önképű gyerekeket fognak nevelni, és a folyamat vége az. Oké, nagyon röviden nézzük meg a két leggyakrabban használatos és a legismertebb motiválós ösztönző eszközöket. Inkább módszert, inkább ne vegyük módszert.
Módszernek.
Az egyik a büntetés ösztönzés. Ennek az az üzenete, hogy meg kell csinálnod, mert különben valami büntetés vár rád. Meg kell csinálnod, mert különben pont, és akkor ott a retorzió felsorolva. Hogyan hat ez az emberekre, illetőleg a diákokra? Ja, igen, de igen, úgy is. De elsősorban kényszerként, ami alól nyilván ki akarok bújni, tehát elsősorban kényszerként csinálnom kell, muszáj, csinálnom kell. Aztán ez kialakít egy gátlást, gátlásként hat. Nem tudom megcsinálni, és ezért gátlásként működik. És egy állandó fenyegetettségként, Tedd meg, mert különben... Nem fordítottad azt, hogy... Na, azért. Legyél pontos. Oké. Okay. A következő az a jutalom ösztönzés. És ennek az az üzenete, csináld, mert a sikert jutalmazzák. Hogyan hat? Hat-hat hajtóerőként. Hogy én ezt akarom. Aztán hajthat elszántságként is. Hat-hat, Hat-hat elszántságként is, hogy képes vagyok rá. És nagyon fontos, hat-hat előnyszerzési vágyként is. Ha azt csinálom, amit mondanak, abból nekem előnyöm származik. Megírom a leckémet, előnyöm származik. De a motivációnak van egy kevésbé elterjedt módja is. És ez a harmadik, a szeretet ösztönzés. Tehát van ez a két ismert módja, a büntetés ösztönzés és jutalmazásos ösztönzés, de van egy harmadik, kevésbé ismert módja, ez a szeretet ösztönzés. Mi a szeretet ösztönzésnek az üzenete? Tessék? Pontosan. Nem kell megfelelned, mert elfogadott vagy. Hogyan hat ez? Hát elsősorban fontosságként. Egy fontosság érzetet kelt a diákban, mert hogy a személyem fontos, és ettől fontos minden, amit teszek. A személyem már fontos, mert elfogadott vagyok, tehát fontos vagyok. Úgyhogy ha a személyem fontos, akkor fontossá válik az is, amit teszek. Ez nagyon fontos. Aztán bátorításként, miért vagyok képes? Hogyan vagyok képes? Szeretet által vagyok képes. és biztonságként hat, ez a harmadik, mert ez azt mondja, hogy tévedhetek, nincs kényszer, tévedhetek. És hát, majd ezt majd azt hiszem, hogy a legvégét már a Sándor barátom fogja letanítani. A hátralévő időben nézzük meg Filippi 3.12-től 14-ig. Filippi 3.12-től 14-ig. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus. Atyám fiai, én magamtól nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam meget vannak elfelejtvén, azokat pedig, amelyek előttem vannak nékig dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnan fölülről való elhívása jutalmáért. Oké. Motiválásról beszélünk még mindig, és ez egy motivált embernek a beszéde, amit itt hallottál. Ez egy motivált embernek. Mit jelent az, hogy motiváltnak lenni? Hogy egy belső késztetésem van arra, egy belső késztetés hajt arra, hogy megtegyek dolgokat. Egy belső késztetés. Így igaz, pontosan, és ez a 12. vers, azt mondja, nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus. Szeretetösztönzés. 2 Korintus 5.14. Krisztus szeretete szorongat engem. Miért motivált Pál? Azért, mert fél, hogy valami büntit kap, ha nem csinálja? Röhely. Hát halálra kövezték. Milyen büntitől fél? Megverték, bebörtönözték. Mitől félne Pál? Nem azért csinálja. A válveregetésért csinálja, hogy majd a többi apostol azt mondja, ó, palikám, de jó voltál, hú. Nem. Azért a személyért, aki engem elfogadott és szeret. Azért a személyért. Megteszem. Mi nem így engedelmeskedünk Krisztusnak? Krisztus a bárány élet könyvéből kiradíroz, hogyha nem úgy viselkedsz, ahogy szeretné? Vagy ha ügyes vagy, akkor cukrokat dobál neked? Nem. Azért teszem, mert ő szeret engem. Ő az életét adta értem. És tudod, ezért örömmel megteszem. Aztán így folytatja. És ez is egy nagyon fontos a motiválásnál. De egyet cselekszem, azokat, amelyek a hátam meget vannak elfelejtvén. És ez arról beszél, hogy nem a múltra nézek. Nem a múltra nézek. Nem engedhetem meg, és ezt meg kell tanítani a diákoknak is, hogy egy régbeli bukás, az befolyásolja a jelenüket. Ezért fontos a visszapattanás. Hogy ezt megtanulják a diákok, hogy ezt értsék. Hogy egy régi bukás az ne tudja lehúzni őket és megállítani. És így folytatja Pál. Pedig amelyek előttem vannak, nékid dőlvén célegyenest igyekszem az Istennek Krisztus Jézusban annak felülről való elhívása jutalmára. Előre módon beszélünk vele, megtanítjuk őket arra, hogy nézzenek előre. Ne a Lótnak mit mondott az angyal, amikor kivezette őket Szodomából? Csak hátra ne nézz. Asszony még most is ott a sóbálványként. Még most is ott van. Nem a múltban élek, nem visszafelé tekingetek. Figyeljetek, nagyon egyszerű. Az életet csak előrefelé lehet élni. Ilyen egyszerű. Az életet csak előrefelé lehet élni. Nem élheted visszafelé, nem élheted oldalra, nem élheted egy helyben, az idő halad, ezért az életet csak előrefelé élheted. Úgyhogy eddig sikerült, amit mára terveztem. Még lenne hátra az, hogy mit tehet a tanár annak érdekében, hogy a diákjai motiváltak legyenek, és megnézhetnénk még azt, hogy Krisztus hogyan motivált, de ezt már drága Arany Sanyi barátomra fogom hagyni, ezt majd a jövő héten ő megmutatja. És csak drága mennyei atyánk, nagyon köszönjük neked ezt az órát. Urunk, és tényleg csak annyira jó, hogy tanítottál minket. És kérünk téged, Urunk, hogy vigyél mindnyájunkat haza épségben, egészségben. Áld meg a hétvégénket, Urunk. Te drága szent nevedben. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket.